senza l'ammassare scende me qua così. Let me reason. Senza l'ammassare scende me di nasa. Me qua così.
Senza l'ammassare scende me qua così.
Senza l'ammassare sciogliendo di nasa, nel lato di ogni sera, nel lato di
Čiri, magasztalunk, atyám, és áldjuk a drága szent nevedet. Köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük a szellem áradását, az érintését, a szeretet ölelésedet köszönjük, drága szent szellem. És hálakat adunk azért, atyám, hogy a mai napon is összejöhettünk. Hálát adunk ezért a helyét, ezért a lehetőségét. Ezt a helyet feltöltjük Isten dicsőségével és a szolgálangyalok seregével a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy a te védőszárnyaid alatt lehetünk mindenkor, és hálákat adunk azért, hogy a Szentvér védőburkában járhatunk, elhetünk minden napon, amit az ellenség nem képes áttörni. Megáldjuk az életeteket, a szeretteitek életét, azokét is, akik ma nem tudtak eljönni a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged. Hálás a szívünk, atyám, a kolenda szolgálatáért, aki meglátogatja Magyarországot a hétvégén. És hálákat adunk, atyám, hogy jelen lehetünk ezen, és közel van nekünk, nem kell messzire utaznunk, hanem helyünkbe jött, és azt a tüzet, ami ott gerjed a szenteknek az ezrei tüzében, ezt kiárasztjuk Jézus nevében az országunkra, a szomszédos országokra, sőt, egész Európára Jézus nevében. És ez az emésztő tűz folyamatosan felperzseli a sötétségnek minden erejét, erődítményét. Nyitott szívet rendelünk, atyám, mindazok számára, akik mennek a kolenda alkalomra, hallófület és látó szemet, hogy ne a láthatókra tekintsenek, hanem Istennek az üzenetére, ami elhangzik az áldott szolgálókon keresztül. Hálákat adunk, atyám, a mai alkalomért is, és köszönjük, hogy a Szent Szellem vezeti a mai szolgálatot is, és dicsérünk, magasztalunk téged, és köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk, és áldással lehetünk. A Jézus nevében. Amen.
Drága mennyei édesatyánk, hatalmas Urunk, mindenható Istenünk, köszönjük ezt a kis összejövetelt, ezt a kis szent sereget, ha nem is sokan vagyunk, de hiszem, hogy szívvel mindenki annál nagyobb erővel és jelenléttel van a te erődtől, Uram, megsokszorozva. Köszönöm, Uram, hogy itt lehetek, hisz még talán reggel nem is tudtam, hogy itt leszek, de te kimunkáltad nekem, hogy itt lehetek. Nagyon vágyott a szívem arra, hogy testvéreimet megláthassam, és megtörtént, megadtad, Uram. Köszönöm az utat, amelyet megáldottál, amelyre én kértem is szent áldásodat induláskor. Köszönöm, Uram, hogy itt lehetek a testvérek között. És áld meg őket hatalmasan, Uram, szeretteikkel, hozzátartozóikkal együtt. Áld meg mindazokat, akik a testvéreim szívébe szeretett teljesen ott vannak, még hogyha csak ismerősök, vagy jó ismerősök is. Köszönjük, Uram, áldásaidat, köszönjük ételünket, italunkat, ruházatunkat, hajlékunkat, a megtartó kegyelmedet. Köszönjük ezt a helyet itt, ahogy testvérem már megköszönte neked, most én is megköszönöm. Áld meg Magdi testvérünket, hogy megnyitotta házának ajtaját az Isten tiszteleti alkalomra. És bárhol, ahol volt már ilyen, vagy lesz még ezután, amíg az iskola felújítások el nem készülnek. Uram, hatalmas jelenléteddel árasz ki rájuk kegyelmedet, hogy mindenkor az Úr neve dicsőítessék és magasztaltassék fel. És kérünk, Uram, emberek vagyunk, könnyen megbotlunk. Bocsáss meg nekünk, ha elvétettünk bármit ezen a mai napon is, ha letértünk a szeretet útjáról, ha nem voltunk engedelmesek, hisz Te tudod, Uram, hogy nem könnyű ez a hely, ahol most vitézkedünk a Te jóságodból, kegyelmedből, erőddel megáldva. Mert ezt tudjuk nagyon jó, Ádám ősatyánk bűnbeesése óta. Ez egy harcmező. Köszönjük, Uram, hogy ehhez a harchoz minden nap adsz nekünk jó erőt, egészséget, kitartást, hosszú tűrést. Mi pedig áldjuk szent neved. Dicsőség neked, Uram. Most és mindörökkön, örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökkön. Amen.
Mindörökkön.
Atyánk, köszönjük ezt a mai összejövetelt. Megáldjuk ezt a drága házat, és megáldjuk a bent lakóját a Jézus nevében. Köszönjük az ő nyitott szívét, és köszönjük, hogy az ő szerető szíve ilyen hatalmas. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy az itt jelenlevőknek a szívét mind jobban megnyitod, és az ige mind mélyebben beépül a szívükben, és a Szent Szellem szorongatja a szívünket, és kiszorítja a szívünkből az összes rosszat, mennyei Atyám. És köszönjük, mennyei Atyám, hogy a drága szent igéd élővé vál a szívünkben, és az a drága szent igen mind mélyebben megmutatja nekünk a Te gyönyörűséges utadat, drága Úr Jézus, és azt a szeretetet, amit Te adtál nekünk, mennyei Atyám, a szívünkben, amely kiöntetett a Szent Szellem által. Ez a szerelem maradjon meg mindannyiunkban, mennyei Atyám, és nem csak Te irántad, hanem egymás iránt is, mennyei Atyám, hogy tudjuk gyakorolni ezt a szeretetet mind jobban, mind mélyebben. Köszönjük, mennyei Atyám, ezt a jelenlétet, ami a mai napon itt van. Köszönjük, hogy itt csak nyitott szívek vannak, és csak a Te gyermekeid, és csak azok, akik isszák a Te igédet, a Te szavaidat, mennyei Atyám. Köszönjük, hogy a drága Szent Szellem vezeti a szolgálóidat, és köszönjük, mennyei Atyám, hogy megnyitod a számat a Szent Szellem által a mai napon, és azt szólom, amit a Szent Szellem akar kiszólni a számon keresztül. Használj, drága mennyei Atyám, én a Te edényed vagyok. És köszönjük, hogy akik itt jelen vannak, mint a Szent Szellem templomai. És köszönjük, mennyei Atyám, hogy tiszta templomokba lakunk. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a dicsőséged kiragyog rajtunk mások fele. És köszönjük a csodákat, jeleket, amit rajtunk keresztül is véghez viszel a Jézus nevében. Köszönjük a gyönyörű tanításokat, amiket kapunk Jézus nevében. És köszönjük, mennyei Atyám, hogy továbbadhatjuk az elveszetteknek, és megérinti őket Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, mennyei Atyám. Felemeljük azokat a Te dicsőségedre, a Te erőddel, mennyei Atyám, akik elesettek, és egy kicsit lecsúsztak, mennyei Atyám, akiket a gonosz támad. Megparancsoljuk, ördög, hogy a nazareti Jézus nevében hagyd el ezeket a testeket, hagyd békén őket a Jézus nevében, mert mi a drága Úr Jézusnak az életét hordozzuk a szívünkben, és nem érinthet minket a gonosz. Egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelv, amely ellenünk perbe száll, kárhoztatik a Jézus nevében. És mi nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, a gyönyörűséges mennyei birodalomban élünk. Itt a földön, és köszönjük, mennyei Atyám, hogy használsz minket, és csak rád tekintünk mindenáron, és a Te akaratodat visszük véghez, ahogy az Úr Jézus megtanította velünk a Szent Igében, a Jézus nevében. Amen.
Amen, amen. Halleluja. Dicsérjük az Urat. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy a mai délutánt az Úrnak szenteltétek. És hálákat tudunk az Úrnak, hogy az érintése itt van rajtunk. A mai napon törvény vagy kegyelem címmel fogtok egy tanítást hallani Évi szolgálatában, és ennek a főbb lépései a kezdetek után az első kegyelem korszaka, utána jön a törvény, ezt követi a kegyelemnek a második korszaka, és végül ugye a kevert tanítások is helyet kapnak ebben a mai üzenetben. Egy gondolatot fűznék hozzá, hogy amikor a törvényt halljuk, akkor igazából két dologra kell gondolni. Vannak a szellemi törvények, Isten törvényei, és vannak a földi törvények. Kettő nem keverendő össze. Ma a isteni törvényekről, a szellemi törvényekről fogtok tanítást hallani. Fogadjátok nyitott szívvel, mert ez igen fontos és hasznos tanítás.
Köszöntelek benneteket, és köszönöm a mennyei atyának, hogy újra helyet kaptam a szolgálatban Jézus nevében. Ahogy hallottátok, a mai napon a törvényről és a kegyelemről fogok hozzátok szólni, az alapokat, amit többször kell hallani. Amit fogtok hallani, már hallottátok, de nem baj, hogyha minél többször halljuk, mert annál jobban fog gyökeret verni a szívünkben, és annál jobban fogunk megértést kapni belőle. Fontos, hogy megértsük, és tisztán lássuk, hogy mi a törvény, és mi a kegyelem. A kettő közötti különbséget nagyon fontos meglátni, mert nagyon sokan összekeverik a törvényt a kegyelemmel, vagy mind a kettőt együtt akarják használni, ami ellentétes dolog, és nem igazán jó az eredménye neki. Induljunk el a kezdetektől, és köszönjük az Úrnak a dicséreteket, mert az is a kegyelemről is szólt, és köszönjük a szolgálottársunknak, hogy ő is szólt egy pár szót erről az imájában. Dicsőség az Úrnak, mert a Szent Szellem az mindenkinél megjelenik, és mindenkinél munkába áll, és munkába van, és amikor az ember szíve készül valahova, ahol egységben vagyunk, akkor a Szent Szellem megmutatja, hogy miről is lesz szó, amit nem is tudunk, de előhozza a szavaink által. Tehát elindulunk a kezdetektől. Ugye tudjuk, hogy Isten beleteremtette az embert az Édenbe, és ott minden tökéletes volt, ott minden hiánymentes volt, tehát mindene megvolt az embernek. Nem volt szüksége, nem volt semmiben hiánya. Mindent megadott Isten, nem kellett nélkülöznie. Nem voltak betegségek, nem voltak gondok, nem voltak problémák, nem volt veszekedés, nem volt semmi támadás, semmi bántás nem volt. Ott szeretet volt. De Isten egyetlen egy parancsolatot adott az embernek, hogy a jó és a gonosz tudásának a fájáról ne egyen. Ez még egy kérése is volt Istennek az ember fele, hogy ne tegye meg ezt az egyet, a védelem miatt, hogy megvédje az embert, hogy ne tegye meg. Ne tudja meg, hogy mi az a gonosz, mi az a rossz. De Ádám mégis ellenszegült Isten törvényének, Isten parancsának. Látjátok, azt mutatja az Úr, hogy akármilyen jó az embernek, mégse érzi úgy jól magát. Mindig elrontsa, ugye, az ember szeretetben él, amikor jól érzi magát, minden jó, de aztán mindig valami rosszba belelép, és akkor saját magának teszi a dolgot, és akkor Istent hibáztatja. Pedig Istent nem lehet hibáztatni, mert ő megadott nekünk minden jó dolgot. Az ember megbotlik, belelép egy rosszba, hát így járt, ugye? Ki mit vet, azt arat. Ez a vetés-aratás szellemi alapelve az már működött az Édenbe is, tehát már onnan a kezdetektől. A szabad akarat is működött már a kezdetektől. Tehát a választás mindig az emberé. Tehát Isten megadja az ő jó részét, a gonosz is megadja az ő rossz részét, az ember meg azért van, hogy válasszon szabad akaratból. Tehát Ádám mégis ellenszegült, ezzel beengedte az átkot a földre, jött a betegség, és minden rossz dolog bejött a földre, mert átadta a sátánnak ugye az uralmat, a hatalmat a föld felett, és Istent kizárta az életéből az ember. A szelleme viszont elszakadt Istentől, szellemi halottá vált, és ezért lett a sátán az ő életének az ura. De Isten szeretete mindig is megvolt a kezdetektől. Nem engedte, hogy az Édenbe bent maradjon az ember, hanem megóvta őt attól, hogy kizárta az Édenből. Nézzük meg az első ige versünket az 1 Mózes 3.22-ben, hogy milyen kegyelmes volt Isten az emberrel. 1 Mózes 3.22. És mondta az Úr Isten, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Mert ugye az ember a jót azt már tudta, de most megtudta a rossz dolgokat is. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen. Amen. Tehát Isten olyan hatalmas szeretettel állt az ember fele, hogy az elbukott embert nem pusztította el, hanem megóvta őt azzal, hogy kizárta a paradicsomból. Isten szeretete megnyilvánult, hogy nem engedte meg azt, hogy a szellemi halál állapotában levő ember szakasszon az élet fájáról. Mert ahogy bejött a betegség az átok a földre, és a beteg emberek, ha szakasztottak volna az élet fájáról, abban a beteg állapotban éltek volna a testük. Ugye, mert a szellemi halál behozta a fizikai halálnak a, tehát a fizikailag is meg kell halni az embernek. Ugye Ádám nem tudta, hogy meg fog halni. 930 évet vagy mennyit élt még, tehát az nem testileg halt meg, hanem szellemileg. Ezt ugye mindannyian tudjuk. Tehát nem engedte Isten, hogy a bűnös természetet öltött ember ehessen az élet fájáról, és ebben a bűnös állapotában örökké éljen. Jót tett az emberrel, mert különben örökké nyomorúságban, örökké szenvedésben élt volna. Ha bukott állapotban evett volna az élet fájáról, akkor a szellemi halál állapotában a fizikai teste soha nem lett volna képes meghalni. Örökké élt volna abban a szenvedésben, nyomorúságban. Tehát gondoljunk bele, hogy van egy daganatos beteg, búrjánzik benne a daganat, fájdalmai vannak, és úgy kellene élni az életét. És mindig, tehát nem tudna meghalni. Már könyörögne, hogy már tudjon meghalni, vagy történjen valami. Na, ez csak egy példa. Tehát Isten szeretete hatalmas volt, hogy kizárta az embert az Édenből. De, hogy ennek lett következménye, és ugye ítéletnek nevezzük. De épp azon elmélkedtem, hogy ez az ítélet nem olyan ítélet, amit az emberek elképzelnek. Isten azért tette ezt, hogy kizárta, ez egy ítéletnek mondják, egy következménynek, mert az embert megvédte ezzel. Az 1 Mózes 3.23 azt írja, kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Amen. Ez volt az embernek az ítélete. Igazából, hogy dolgozhatott, nem halálos büntetés volt. Tehát az Édenből való kiüzetésig, amíg az Édenben volt az ember, amíg nem üzte ki, ezt mondtam az előbb is, hogy gondoskodott róla Isten. Mindene megvolt, a teljes ellátása megvolt. De a kiüzetés után az embernek saját magának kellett már gondolkodni. Isten kegyelme ott volt felette, de erre szokták mondani, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Ugye van egy ilyen világi mondás, de hát ez valamilyen szinten igaz is. És ez akkor is az volt, ha dolgozott, megtermelte a földön az élelmiszert, akkor volt neki zöldség, gyümölcs, meg minden. Az Ószövetségben a bukástól a törvény adásig a kegyelem korszakában éltek az emberek. Ez volt az első kegyelem, mert a kezdetekben nem volt törvény. Nem volt törvény. Törvény nélkül az azt jelenti, hogy nincsenek szabályok. Tehát nem volt mihez tartsanak az emberek. Tehát igazából nem tudták, hogyha valami rosszat tettek, hogy az rossz dolog. Igazából valamilyen szinten a lelkiismeretük biztos megszólalt, de nem tudták, hogy az büntethető lenne igazából. De akkor még nem volt büntethető, mert nem volt törvény. A másik eset, ahol Isten megmutatta a kegyelmét, az a testvérpárnak a gyilkosság, a testvérgyilkosság volt. Ugye tudjuk, hogy Káin és Ábel, ez egy testvérpár volt, Ádám és Évának a gyermekei voltak, utódai voltak. Mindketten a történetet elolvashatjátok a 1 Mózes 4-ben, mert ott van a testvérekről szó. Nem fogom az egész részt felolvasni. Mindketten vittek Isten elé áldozati ajándékot. A Káin zöldségfélékkel, földműveléssel foglalkozott, Ábel állattenyésztéssel foglalkozott. És mindketten vittek Isten elé áldozati ajándékot. De Isten Káin áldozati ajándékát nem fogadta el, csak Ábelét. Ezért Káin bosszúból megölte Ábelt. Mi történt ezután? Nézzük meg az 1 Mózes 4-ben a 10-től 15-ig. Ezt a részt vesszük csak ki belőle. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? Ugye ezt Káinnak mondja. a te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Mostan azért átkozott légye földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Káin az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engem. És mondta néki az Úr, sőt inkább, aki megöli Káint, hétszer te megbüntettetik. És megbélyegezi az Úr Káint, hogy senki meg ne ője, aki rátalál. Amen. Ugye, ez az ítélet, ez kicsinek tűnik. Ugye, mivel nem halálbüntetés, igazából a halálbüntetés a legnagyobb büntetés, ugye, egy embernek, hogyha halálra ítélik. De Isten nem ezt tette. De viszont Káinnak ez nagyobb büntetés volt, mint gondolnánk, ugye? Mert ha csak ránézünk, és hát Isten csak ennyit, hogy kiűzte földről, jó van, mennyi, aztán még meg is védte azzal, hogy nehogy megölje más, ugye? Mert többféle oldalról lehet nézni ezeket az igesorokat. Tehát Istennek a kegyelme nagyon ott volt az ő élete fölött. A másik oldalról viszont a lelki ismerete ugye megszólalt. És ugye megszólalt a lelki ismerete, hogy hát mit tettem. Tehát igazából akkor, amikor elkövette, gondolom nem tudta, mi az a gyilkosság, mert még ugye nem volt szó az írásban erről, ez volt az első, és ugye nem gondolta ő, hogy rosszat tesz, hanem gondolom utána azért hiányzott a testvére. Az embernek hiányzik, ha valaki nincs már mellette. És hát érezte azt, hogy nem jó dolgot tett. Tehát ez az életben maradása Káinnak sokkal nagyobb büntetés volt, mint a halálbüntetés, mert így az élete végéig mardost a lelkiismerete. A törvény adása előtt a bűnt nem lehetett büntetni. A törvény hiánya miatt nem voltak szabályok, ami a helyes irányba terelte volna az embert. Nézzük meg az egyszerű fordításból Róma 5.13-at. Azt írja, a bűn már a mózesi törvény előtt is jelen volt a világban, de amíg nincs törvény, addig a bűnt sem lehetett senkinek felróni. Tehát írja az írás, hogy itt az igazság és az új szövetségből van az ige, hogy ugye visszatekint, azért összehasonlítja a törvény kegyelmet az új szövetségben. Nagyon sok mindent lehet erről sok kijelentést kapni. Isten már a kezdetekben az embernek a lelkiismeretére biztos, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Ez azt jelentette, hogy ha valaki elvétett valamit, vagy gonosz dolgot követett el, az magára vonta ugye annak a következményét. Szabad akarat az nem volt jó utitás, ahogy most sem jó utitás a mai világban, mert az idő múlásával abban az időben nagyon elsokasodott a bűn, és elhatalmasodott az egész világon a bűn, és ezért Isten nagyon szomorú lett az emberek gonossága miatt. 1 Mózes 6-ban az 5-től 8-ig következik. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat és az ég madarait, mert bánom, hogy azokat megteremtettem. A 8-as versben azt írja, hogy de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tehát Isten megvizsgálta ezt a helyzetet, és úgy látta, hogy az emberek szívében nagy a gonoszság. Minden gondolatuk gonosz, minden szándékuk, tervük csak rosszra irányul. Ugye azok az emberek Isten nélküliek voltak. Kizárták Istent az életükből, egyedül ugye Noé és Noé családja volt Isten hívő és Isten követő. Olyan szinten úrrá lett a földön a bűn, a gonoszság, hogy Isten ezt nem nézhette tétlenül. Tennie kellett valamit. hát ha nem tesz semmit, akkor még a Noé családja is kipusztul. Mert nem tudom, látta valaki a Noé bárkája című filmet, nem minden igaz, ami benne van, de hogy a gonosz már hogy támadta a bárkát is a végén. De Isten aztán az utolsó pillanatban megmentette a bárkát, ugye, azokkal együtt, akiket ugye ő kimentett. Tehát véget kellett vetnie, és az özönvízzel vetett véget ennek a gonoszságnak. És az igéből is kiviláglik, hogy az emberek gonoszsága kényszerítette ki Istenből ezt. Ők provokálták, hogy ez az ítélet legyen meg. Noé családja kegyelmet talált. És hogy miért? Mert ők szerették Istent. És Isten kegyelme látható abban, hogy itt sem hagyta kihalni az emberiséget, mert megmentette. Egy családot mentett meg, és az állatokat is. Tehát hiába volt a szívébe az, hogy na most elpusztítja az embert, és az állatokat nem tette, a kegyelme ott volt, az ember és az állatok felett is. Az egyszerű fordításból fogom olvasni nektek az 1 Mózes 9.1-et, mert amikor vége lett az özönvíznek, akkor Isten szólt Noéhoz és családjához. 1 Mózes 9.1-ben az egyszerű fordítás. Isten a következő szavakkal áldotta meg Noét és a fiait. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet. Ott volt a mag, legyetek termékenyek. Ugye Isten termékenységgel is megáldotta őket. Tehát benépesítette Noé és családja a földet. Isten mindig gondot viselt az emberről, mert folyamatosan azon munkálkodott Isten, hogy visszaszerezze azt a szoros kapcsolatot, azt a közösséget a teremtményével. Ezért Isten szövetségek által tudott újra törvényesen lépni az emberrel, és úgy tudott az emberen segíteni a szövetségeken keresztül. Először Noéval kötötte meg a szövetséget, az 1 Mózes 9.13-ban található. Később viszont Ábrahámon keresztül erősítette meg ezt a szövetséget, amit az emberiséggel kötött, az 1 Mózes 15-18-ban olvashatjátok. És miután Isten kiszabadította a választott népét az egyiptomi szolgaságból, a rabszolgaságból, Mózesen keresztül adta a törvényt. Ezt a 2 Mózes 20-ban olvashatjátok, ami a 10 parancsolat, 2 Mózes 20-ban a 12-től 17-ig. Ez volt az első kőtáblára vésett 10 parancsolat. A nép, akkor az a nép úgy döntött, hogy a kegyelem helyett a törvény szerint fognak élni, ami azt jelenti, hogy ezentúl cselekedeteik alapján ítélje meg Isten őket. És ezt a 2 Mózes 19-ben a 7-től 8-ig olvashatjátok. Tehát ott mondta a nép, hogy hát akkor betartjuk a törvényt, megígérték ott. Ezért adta Isten a 10 parancsolatot, vagyis a törvényt, amivel lezárult az első kegyelem korszaka. Tehát a második kőtábla a 2 Mózes 34-ben található, amikor másodszor adta meg a kőtáblákra a törvényt Isten. 2 Mózes 34-ben a 27-28. Tehát a törvény fogalma alatt értjük a 10 parancsolatot, a mózesi törvényeket. Ugye a 5 mózesi rész az a tóra, a vallási és szertartási előírásokat, amit a zsidóknak be kellett tartaniuk. Átok szállt mindazokra, akik megszegték a törvényt, és áldás alatt élhettek azok, akik betartották a törvényt. Még mondok igéket. 5 Mózes 28-ban, első versében találjátok az áldást, és a 15-ösbe az átokhoz szól. Tehát ott végig olvassátok, le van írva 28-ban végig az áldás és az átok. Most pedig hasonlítsuk össze az Ószövetséget és az Új Szövetséget az ige alapján. Az Ószövetségből nem lehetett Isten teljesen megismerni. Mindenki nem ismerte a szeretetét. meg hát ahogy most is elfordulnak Istentől, meg nem akarják megismerni a szeretetét, ott is éltek ilyen emberek. Nekünk nagyon jó itt a kegyelem alatt élni, mert ugye akik a szellemi halál állapotában vannak, azok újjászületnek, beléphetnek a kegyelemben. Ott csak szellemileg halott emberek voltak az Ószövetségben a törvény alatt, tehát ezt tudni kell, ezért nem is tudták Istent teljes mértékben megismerni. Istennek a szeretet természete jelen volt az Ószövetségben is, mert ahogy Varga István szolgálótársunktól is hallottuk, hogy az írásnak az első lapjától az utolsóig olvashatjuk Istennek a szeretetét. Tehát megtaláljuk az Isten szeretetét az egész írásban, és a kegyelmét is. Tehát az Istennek a szeretet természete jelen volt az Ószövetségben, de tudatlanságból ma is ítélő bírónak mondják, és annak látják Istent, hogy lesújt Isten rájuk. Mert ha betegek, akkor Isten adta a betegséget. Ha problémájuk van, Isten adta. Miért tetted, Istenem? Hát ugye sokszor az ember teszi magát oda, vagy a gonosz, de nagyon sokszor a gonoszra is ráfogják, amikor az ember saját maga tesz dolgokat, és akkor Istenre fogja, hogy miért. Hát nem mondta senki annak az embernek, hogy mondjuk 2 pohár helyett igyon 5 litert, például, tehát nem Isten mondja, de nem is a gonosz, tehát valahol az embernek kordába kell tartani magát a mértékletességgel is, és minden mással. Tehát ugyanúgy a paráznasságról, vagy bármiről beszélünk, ott nem Isten mondja azt, hogy tegyünk olyan dolgokat, amit nem kéne. Meg nem Isten mondja, hogy bántsuk meg a másikat, vagy veszünk bele a másikba. Ugye? Ez nagyon fontos erre rá figyelni. Tehát ebből kifolyólag sokan nem jól értelmezik a Isten ítéletét, mert egy büntető Istennek látják. Az Isten szeretet természetét jobban az Új Szövetségben ismerhetjük meg, mint mélyebben, de ehhez alaposan kell tanulmányoznunk Isten igéjét. Mert Isten maga a szeretet, és erről tanítunk, és sokszor meg említjük, mert ez a lényeg, tehát ez a legfontosabb, hogy Isten szeretet. És azt kell mind jobban a szívünkben érezni, és minél több értelmet kapni a szellemi birodalomba is, hogy az a szeretet bennünk van, mert Jézust befogadtuk, és Jézus is maga a szeretet. Az a szeretet bennünk van. Istennek köszönhetjük, hogy az ő szeretete ott van. És hogy ő használ minket ezzel a szeretet kiáradással. 1 János 4.7-ben írja, hogy Isten maga a szeretet. Nagyon szép az az ige, ezeket elolvasom, mert ezek mind mélyen behatolnak a szívbe. Mert igazából az a lényeg, ugye, hogy kaptunk egy parancsolatot az Új Szövetségben, a szeretet parancsolatát, amit ugye János 13.34-ben kaptuk, és a szeretet parancsolatában az hangzik el, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És ugye ez a lényeg, hogy Isten szeretetével tudjuk a másikat szeretni. Tehát először is írjátok fel a János 13.34-et, és ehhez csatolnám hozzá az 1 Jánosban a 4-es fejezetben a 7-es-8-ast, amiben azt írja Isten igéje, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, ez az ige mindent elmond. És mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. Látjátok, itt van benne, hogy aki nem ismerte meg Istent. Szószövetségben nem tudták Istent megismerni. Nem is tudtak isteni szeretettel szeretni, mert szellemi halál állapotában voltak. Nem tudták azt a szeretetet a szívükbe beépíteni, befogadni. Mert nem ment még Jézus a keresztre, nem volt meg a megváltás. És a Róma 5.5 támaszza alá, hogy Istennek a szeretete, Istennek a szerelme a szívünkbe kitöltetett, a Szent Szellem által. És ezt a szeretetet kell kiárasztanunk egymás fele is, és más emberek fele is. Nekünk az a feladatunk, hogy bárki megbánt bennünket, vagy akármilyen gondok vannak a családba, vagy a gyülekezetbe egymás között, vagy a családba, vagy bárhol máshol, vagy unkahelyen. Mi mindig Jézust lássuk, mindig azt a szeretetet lássuk, azt a mennyei szeretetet. Nem számít, hogy az a másik haragszik, vagy az a másik mit szólt nekem. mind jobban ebben elmélkedek, mert történnek az ember életében olyan dolgok, és mindannyiunk életében, mert a Szent Szellem is megmutatja, és el is szóljuk magunkat, hogy bizony foglalkozni kell az igével, mert Isten igéje megoldás minden helyzetünkre, minden problémára, és éreznünk kell azt a szeretetet, azt a láthatatlan szeretetet, és meg kell tanulnunk azt, hogy van családunk, de nekünk Istent kell látni. Tehát Jézust kell látni magunk előtt. Teljesen mindegy, hogy a családtagod mit mond, vagy mit tesz. Vagy hogyan szól hozzád. Isten szavát kell, hogy lássad, amit kimondott. Tehát fontos, hogy azzal az isteni szeretettel kell az embereket beszeretni a királyságba is. Ez az első. És ugye a családunkat is ezzel kell szeretni, bármi is történik. Ezért tudjuk végigjárni ezt a hitutat, ezeket a nehéz próbákat, mert másképp nem lehetne végigjárni. Tehát Isten végtelenül szereti a teremtményét, és annyira szereti, hogy nem engedte meg, hogy az emberre szálljon az ítélet a bűnökért, a vétkekért. De a bűnt valamilyen módon meg kellett büntetnie Istennek, mert Isten igazságos. Annyira szeretett minket, hogy az ítéletet a bennünk helyettesítő Úr Jézusra terhelte, arra tette rá, a megváltó Úr Jézusra szállt rá mi bűnünk, a helyettünk, értünk mentő a keresztre. János 3-ban a 16-17-es igevers, a kedvenc igeversem, csodálatos, a legszebb, az összes igevers csodálatosan szép, de ez ebben az Atya minden üzenete benne van. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ebbe benne van, hogy Isten mennyire szereti nem csak a gyermekeit, hanem a teremtményeit, a világot is szereti. A világban élő embereket, akiket megteremtett. Mert ő is vár türelmesen, hosszantűrően, hogy mindenki ő hozzá fog menni, aki hisz ő benne. És hisszük azt, hogy hatalmas nagy királyság lesz, még attól is hatalmasabb, mint elgondolnánk, vagy elképzelnénk. Jézus kereszthalálával és feltámadásával beléptünk egy új szövetségbe, a kegyelem korszakába. Isten kegyelme által mindkét szövetségben kellett egy helyettesítő. Mindkét szövetségben egy helyettesítőre szállt rá az ítélet, az emberek bűne. Mert ott is a kegyelem ott volt. Az Ószövetségben is ott volt. Mert amikor arra az áldozati bárányra ráolvasta a nép bűnét, nem az embertől kérdezte meg, hogy mit vétettél, hanem a nép összes bűnét ráolvasta arra az áldozati bárányra. Tehát ez is egy kegyelem. És az állatnak kellett elhordani azt a bűnt, kivinni a pusztába. Nem az embernek kellett megbűnhödni érte. Ezt nézzük meg a Zsidó 9.12-ben. És természetesen az új szövetségben pedig a megváltó Úr Jézus Krisztusunkra szállt az embernek a bűne. Zsidó 9.12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer, s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Amen. Az Ószövetség az egy alacsonyabb rendű szövetség volt, mint az Új Szövetség, mert a bűn az Ószövetségben csak el lett fedve, és minden évbe kellett menni, és minden évben megtörtént ez, hogy a népbűnét erre a tiszta állatnak ráolvasták a fejére a bűnöket, a népbűnét. Az Új Szövetségben viszont egyszer és mindenkor el lett törölve. Egy áldozati bárány kellett ahhoz, hogy az összes embernek a bűnét eltörölje, és ez az Úr Jézus volt. Nézzük meg a Zsidó 8-ban a 6-os, 7-es igeverset. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, mely jobb ígéreteknek alapján köttetett. Mert ha az első kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. Amen. Tehát ez leírja az ige, hogy az Ószövetség az nem volt kifogástalan. Tehát az új szövetség az sokkal jobb, és ezért kellett egy új szövetséget alapítani, a kegyelem korszakát újra. A régi szövetség nem tudott semmit tökéletessé tenni, és így Isten egy jobb szövetséget adott, amit Jézusnak a drága vére pecsételt meg. A törvény az Ószövetségben kőtáblákra volt vésve, Isten újjával. Az új szövetségben pedig a Szent Szellem által van a szívünk táblájára írva a törvény. Nézzük meg a 2 Korintus 3-as fejezetében a 3-as és a 6-os igeverset. Én az egyszerűből fogom nektek felolvasni. Milyen szépen, gyönyörűen ír rólunk ez az ige. Mert nyilvánvaló, hogy Krisztustól származó levél vagytok, amelyet ő bizott ránk. Ezt a levelet azonban nem tintával írták, hanem az élő Isten szellemével, és nem kőtáblákra, hanem az emberi szívekbe. Igen, ő tett alkalmassá minket, hogy az új szövetség szolgái legyünk, vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem pedig a törvény betűjét. Az írott törvény ugyanis megöl, a Szent Szellem pedig életet ad. Amen. Sajnos a vallásokban nagy a megtévesztés, mert a vallásokban visszakanyarodnak a törvényhez. A törvény szerint élők a bűntudat miatt eltávolodnak Istentől. Mert ott mindig az van, ezt tetted, meg azt tetted, na most gyonnod kell, ennyiszer, annyiszor, amennyiszor, meg a stb. Nagyon sok példa van. Mivel a törvény, a kárhoztatás szolgálata, ezért ma a pulpitusról nem a 10 parancsolatot kellene szólni, nem a törvényeket kellene prédikálni, hanem a kegyelmet, és a Szentvér általi bűneltörlést kellene. A megigazulást, hogy igazak vagyunk Isten előtt, ahol a törvényekkel fejbeverik az embereket. Ott nem tud megnyilvánulni az Isten kegyelme. És ott nem is történik csoda meg gyógyulás. Ugye? Ezt tudjuk. Aki teljesen elzárja magát, ott nem tud megtörténni. Hát nem elég az, hogy megáldoztam, megbirmálkoztam, meg minisztráltam, hanem a szívemnek kell újjászületni, nem a cselekedetek, a lényegek. Kegyelem pedig lehetővé teszi, hogy az ember közeledjen az Istenhez, és újra közösségbe lehessen vele. A törvény célja az volt, hogy felismerje az ember a bűnt. Ez fontos, mert a törvény azért van. Ismerje fel az ember, hogy mit tett rosszul. És ismerje fel azt, hogy szüksége van a kegyelemre, hogy vissza kell térnie Istenhez. A törvény Jézus haláláig volt érvényben, amit ő eltávolított az utunkból. Kolosse 2.14. Nagyon szeretem Isten igéjét, úgyhogy sok ige van. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Amen. Onnantól van a mi kegyelmünk. Köszönjük az Úrnak és a drága Jézusnak. A törvény elvezette az embert a kegyelem korszakához, a kegyelemhez. A törvény elvezette az embert Jézushoz, és miután már Krisztusban van az ember, nincs szüksége törvényre. Mert a Róma 10.4-ben nézzük meg ezt az igeverset. 10.4. Mert a törvény vége a Krisztus minden hívőnek megigazulására. Sokan vitatkoznak azon, hogy ma a kegyelem korszakában meg kell-e tartani a 10 parancsolatot és a törvényeket. Sokan vitatkoznak rajta. A törvény alatt élők számára körülbelül 1500 szabály létezik. Hát nem, hogy megtenni, kimondani is sok. Hát mondja nekem meg, hogy ki tudja betartani azt a sok törvényt, senki. De nem is kell nekünk. Dicsőség az Úrnak. Nekünk ma nem a törvény alapján, hanem a kegyelem alapján kell élnünk. János 1.17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Amen. Isten ma is azt szeretné, hogy őt a kegyelem miatt keressék, nem pedig kényszerből. Tehát az ő kegyelmét keressék. És mert úgy nem lehet, hogy na jó van, akkor megyek, befogadom a Jézust. Így nem lehet. Lássa meg a belsőjével, a szellemével, hogy Isten kegyelmes, és úgy fogadja be. Higgye azt, hogy megtörtént a keresztbe végzett munkája. Ugye a törvényben mi van? A vallásban mi van? Ezt kell tenned, azt kell tenned. Kötelező minden vasárnap szent misére menni. Kötelező minden egyébbe kétszer meggyónni. Kötelező a jegyes párnak képzésre járni, mielőtt egybe kelnek. Akkor ugye törvényszerűen mondják a bőtben, hogy nem szabad húst tenni. És egy nagyon rossz dolog van, amit megtapasztaltam és láttam, hogy sajnos aki elvált ember nem engedik, hogy úrvacsorát vegyen. És ez nagyon szomorú. És ezek mind emberi törvények, igen, nem Isten törvénye, ez emberi törvények. Megáldjuk őket. Róma 6.14-hez lapozzunk, jó? Ugye a kárhoztatás mondják mindig, és itt van az igében megírva, hogy mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Amen. Tehát vannak, akik tévesen úgy hiszik, hogyha elvétenek valamit, akkor a pokolba kerülnek. És itt van például a börtönös szolgálatunk, hogy olyan bűntudat alatt élnek ott az emberek, ugye hát eleve, mert megbüntették a földi törvény, megbüntette őket, és olyan szabadulások voltak most is, hogy csodálatos volt, hogy megértik azt, hogy tehát kegyelem alatt én. Tehát nem a cselekedetekre figyel Isten, majd fogtok hallani példát, már nem sokan vissza, igyekszem befejezni. Tehát amikor még bűnösök voltunk, ugye amikor a szellemi halál állapotában voltunk, Isten akkor sem fordult el tőlünk, hanem az ő kegyelméből lehetőséget adott, hogy üdvözlőjünk, hogy befogadjuk az Úr Jézust, hogy visszaforduljunk hozzá. Tehát a kegyelem az sokkal több, mint gondolnánk. Nagyon sokrétű a kegyelem. Mi a kegyelem? A kegyelem Isten feltétel nélküli szeretete irántunk. És most nézzük meg az Efézusban a 2. fejezet 8-as 9-es versét, mindenki ismeri, de az egyszerűbből fogom elolvasni nektek. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, egyedül Isten kegyelmet, az egyszerű, azért választottam ezt, mert azt írja, hogy mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Tehát ezt nem lehet kényszerből, nem lehet csak úgy dobálni a szavakat. Ezt hit által lehet megtenni. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Mit mondanak az emberek? Hú, ha valaki meghalt, biztos, hogy az mennybe került, mert annyira jó dolgot tett, hogy ennek is adott, annak is. Vajon az Úr Jézus a szívébe volt-e? Befogadta-e a hite által? Hiszi-e azt, hogy hitte-e azt, hogy Isten létezik, és ma is él? Meg, hogy Jézus a kereszten meghalt és feltámadt. Lássuk meg ebben az ige sorban Istennek a hatalmas és végtelen kegyelmét, mert ez leírja, hogy milyen kegyelmes az Isten. Ő nem adta fel, és megkereste azt a pontot, hogy visszaszerezze a közösséget az emberrel, a teremtményével. Igaz, hogy a megváltással elérkezett a kegyelemnek a korszaka. De vannak olyanok, akik továbbra is a törvény alatt élnek. És miért? Mert nem tanították meg velük, hogy van kegyelem. Nem hallottak a kegyelemről. Ha hallottak is, nem tudják, mi az. Nem tudják, mi az a Szent Szellem. Nem tudják azt, hogy élővé tehetik a szellemüket. Azok a téves tanítások, amelyek a kevert szövetségre épülnek, mi is a kevert szövetség? Kevert szövetség az, hogy vesznek egy kis törvényt, vesznek egy kis kegyelmet. De ezt a kettőt nem lehet vegyíteni, mert ez összezavarodást eredményez, ez is káros hatású lehet, ha a kettőt összekeverik. Ez egy nagy probléma, és ennek súlyos kára van. És nem mindenki látja sajnos, hogy ne keverje össze. Tehát ahogy a vizet nem lehet az olajjal vegyíteni, ugyanúgy a kegyelmet a törvényen se lehet vegyíteni. Sok gyülekezetbe egyesíteni próbálják a régi és az új szövetséget, és ez zavartságot okoz. Sokan vannak, akik elismerik, hogy a megváltás a kegyelem által van. De tévesen azt hiszik, hogy emellett meg kell tartani a 10 parancsolatot. Tehát keverik a kettőt. Nem vagyunk törvény alatt. De természetesen, amikor Istennek az akaratában járunk, és Isten igéje szerint járunk, akkor nem is fogunk annyit véteni, mint amennyit eddig vétettünk. Tehát ez nem azt jelenti, sokan ezt is elértik, hogy na hát, ha nem él törvény alatt, akkor mindent megtehet. Ez sem így van. Tehát a törvényt és a kegyelmet nem lehet egy lapon említeni, mert ellentétes Isten akaratával. Nézzünk meg ehhez egy példát, hogy két gyülekezet között milyen különbséget láthatunk. A Galácia és a Korintusi gyülekezetről lesz szó. Pál apostol más módon tekintett a korintusi gyülekezetre, és más módon tekintett a Galácia gyülekezetére. Súlyosabbnak ítélte a törvényhez visszakanyarodó galatáknak a helyzetét, mint a kicsapongó életet élő, parázna életet élő korintusiak esetét. A korintusi gyülekezet egy nagyon kicsapongó életet élt. Ennek ellenére Pál sohasem nevezte őket bolondnak, mert annak ellenére, hogy testi cselekedeteket tettek, rossz testi cselekedeteket, paráznosságot, stb., annak ellenére ők a kegyelem útján maradtak. Tehát az Úr Jézus befogadták, és azon az úton is maradtak. Nem kanyarodtak el sem erre se. Természetesen sokat kellett tanulniuk, hogy a testi kívánságokat is ugye letegyék. És ez a nagyon jó, ez a börtönbe is, ez a tanítás különben, ez a része, hogy megértsék azt, hogy ők bűnöztek, ők tettek olyan dolgot, hogy megölt valakit, tett olyan dolgot, hogy lopott, vagy bármi mást, de attól függetlenül, hogy az Úr Jézus befogadta a szívébe, Isten őt a Szentvéren keresztül tisztának látja. Tehát a törvényhez vissza kanyarodás az nagyobb bűn igazából, ha azt vesszük. Isten szemében az károsabb dolog, mint a, ha kicsapongó életet él valaki, de mégis az Úr Jézus a szívében van, mert újjá van születve. Tehát ezt meg kell értenünk, ez az igazság. Tehát nézzük meg az 1 Korintus 3:3-at először, és a 6-ban a 9-16-ig. A 3:3 azt írja, hogy mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e, ezt mondja a korintusiaknak. És a 6-os fejezetben a 9-16-ig folytatom, azt írja az ige. Avagy nem tudjátok-e, hogy az igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek, se paráznák, se bálványimádok, se házasságtörők, se kéjencek, se férfi szeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk szelleme által. Itt van az ige, amivel kiigazított minket Isten. És azt mondja még, bocsánat, azt hiszem csak a 12-ig olvasom, a 16-ig nem megyünk el. Azt írja még a 12, ugye a szabad akaratra, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom senkinek hatalma alá. Tehát sem egy másik ember hatalma alá nem adatom, se az ördög hatalma alá nem adatom az én szabad akaratomat, hanem Istennek adom a szabad akaratomat. És ezáltal Isten meg tud mosni, és ezáltal Isten igéjének a vonalán megyünk, akkor nem fogunk annyit téveszteni, mert ugye nincs bűn nélküli ember úgy, hogy naponta ne vétkeznénk valamit, ne vétenénk el valamit. Most már nem is bűnnek nevezem, mert inkább elvétjük, mert tudjuk utána rögtön Istenhez fordulunk, hogy bocsássa meg, ha valakit megbántottunk, vagy ha ilyesmi történik az életünkben. Tehát itt, amit ír az ige, hogy nem örökölhetik Istennek az országát, kifejezés, ez nem az üdvösség elvesztésére utal, mert az üdvösség megmaradt, hanem arra, hogy a testi módon élők lerontják is Isten áldásait, amit Isten ad nekik, áldásokat. Tehát ez nem arra utal, hogy az üdvösséget elveszítjük. tehát Pál apostol a galatabelieket valgatagnak és esztelennek nevezi, mert ők letértek a kegyelem útjáról. Tehát a galatabeliek azok a törvény fele vették az irányt. Ezt olvassuk a Galata levélben, Galata levél 3. fejezet 1-től 3-ig. Azt írja az ige: ó, balgatag Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha köztetek feszítetett volna meg, csak azt akarom megtudni tőletek. A törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, avagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? Amen. Tehát sajnos manapság is vannak olyan emberek, ezekhez hasonlóak, hogy újjászületnek, épülnek szellemben, aztán visszamennek a templomba, vallásba. Van egy ilyen ismerősöm, aki járt a gyülekezetbe, egy darabig növekedett, aztán kritizált, aztán semmi se volt jó, ez se volt jó, visszament a templomba. Ott tud dirigálni, ott a törvény alatt tudja tartani az embereket. Tehát ismerek egy ilyen embert, és velem is vitatkozott, az ígéről is mondtam neki, jó van, kedvesem, tisztellek, becsüllek, de ennyi. Vannak olyan emberek, akik ugye nagyon sokan vagyunk, olvassuk az írást, olvassuk a Galata levelet, olvassuk a Korintusit, és vannak olyan emberek, akik a paráznaság miatt ugye a korintusiakat megvetik. Tehát azok rosszabb szemmel néznek, mint a galataiakra, viszont Pál a galatákkal szemben volt elégedetlen, mert ők visszamentek a törvényhez. Tehát a Galáciát nézte rosszabbnak, mert visszament a vallásba, visszament a törvényhez. A korintusi meg akármilyen dobzódásba élt, a kegyelem alatt tartotta magát. Ugye most így eszembe jutott a dobzódásról, meg a rossz életről, ami a Noé előtt volt. Ugye ott nem ismerték Istent, de rossz dolgokat tettek, és elhatalmasodott a bűn, mert nem volt, aki irányítsa őket. Nem volt Isten igéje, nem volt, aki beszéljen nekik. Noé, amit beszélt, nem hallgattak rá. Ugye, amikor nem hallgatnak rá, nem hallgatnak ránk sok ember, az így járt, nem tehetünk róla. De hát törvényhez dicsőség az Úrnak, kevesen mennek vissza. Tehát amit mondtam is, hogy a korintusiaknak a helytelen viselkedését jobban tudta Pál kezelni. Mert ők hallgatták Isten igéjét, és nem vitatkoztak, hogy a törvényben ez van leírva, hanem elhitték a kegyelmet, elhitték, amit Jézus megtett értünk. De vallásban meg a törvény, még vitatkoznak is a törvénnyel kapcsolatban, ez van megírva, meg ezt be kell tartani. Amikor viszont a galatákkal beszélt, azokhoz beszélt, és a galatáknak a törvénykező tanairól volt szó, azokat viszont a szóvá tette nekik, hogy ezt nem kellene csinálni. Tehát Pál megdorgálta őket, mert a törvényben való visszatéréssel érvénytelenítik Isten kegyelmét. Tehát nem lehet a kettőt keverni. Most vagy a kegyelem alatt vagyok, vagy a törvény alatt vagyok. Nem lehet a kettőt összekeverni. Megdorgálta őket nagyon Pál. Tehát ha összehasonlítjuk a két gyülekezetet, akkor a korintusiak megmaradtak a kegyelembe, a galaták pedig kiestek a kegyelemből. Azt mondta Pál a galatáknak, nézzük meg az 5-4-ben, Galata 5-4-ben. Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Itt az ige, szeretem Isten igéjét, hogyha alá tudom vele támasztani, amiről beszélek. Az új szövetségben Isten szemében súlyosabb a törvény alkalmazása, mint a helytelen viselkedés, amit mondtam is. A kegyelem sokkal nagyobb érték Isten szemében, mint a cselekedetek, mint ha valaki jót cselekszik. Tehát Isten a tisztaságra, a belső tisztaságra tekint. Tehát befejezésképpen itt, hogy a rossz cselekedetek azok nem hatástalanítják Isten kegyelmét, de a törvény viszont igen. Tehát a téves tanok, a törvény az igen, a téves tanok. Tehát Pált megrendítette az, hogy a gyülekezet számos tagja elfordult a kegyelem evangéliumától, és ehhez megnézzük a Galata 1.6-ot. Én egyszerű fordításban mondom, azt mondja, meglep, hogy ilyen gyorsan elfordultatok Istentől, aki Krisztus kegyelméhez hívott el titeket, és átpártoltatok valami másféle örömüzenethez, máshoz, mint amit mi hirdettünk nektek. Pedig nem létezik másféle, csupán arról van szó, hogy némelyek megzavarnak titeket azzal, hogy el akarják torzítani a Krisztusról szóló örömüzenetet. Ezt írja az egyszerű fordítás. Amen. Tehát nem lenne szabad elhajolni a kegyelemtől. Nem szabadna a hamis, megtévesztő tanításokra ráhajolni, mert azok levisznek minket a keskeny ösvényről. Bizony. Ők nem vizsgálták meg azt, amit hallottak, ezért mérgező szellemi eledelt fogadtak be. Az utolsó igénk az 1 Tesszalonika 5.21. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Amen. Tehát a keresztény tanításoknak töménytelen mennyiségű kínálata van. Ezért mindent le kell ellenőrizni, hogy mit hallunk, és ami Istentől van, azt meg kell tartanunk, ami nem, azt pedig el kell vetnünk, hogy meg tudjunk maradni az ige vonalán, ugye, mint a kis tehénnek a példája, hogy a tövist kiköpi, a jó kis zöld füvet meg megeszi. Tehát nekünk a kegyelem evangéliumát kell hallgatnunk és hirdetnünk, ami bőséges áldást fog eredményezni, és bőséges hálát adunk érte Istennek, hogy tudjuk szólni az ő igéjét és az ő dicsőségét. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
A tanításhoz záró gondolatként következő rövid üzenetem lenne. A törvényt az emberek a mai napon sem szeretik. Gondoljatok vissza, amikor iskolásunk voltunk, és volt kötelező olvasmány minden évben. Mennyire nem szerettük azt olvasni. A nyári szünidőben kellett volna kiolvasni. Halasztottuk egészen a végéig, hogy majd ráér, majd ráér. Egy pásztort hallottam erről beszélni az interneten, amikor szerelmes volt. Hazakísérte a barátnőjét, ő lejött, és addig ült a kerítés kőpárkányán, amíg nem kapcsolta le a lánya villanyt. De azt mondja, hogy ha ez törvénybe lett volna előírva, akkor a háta közepére nem kívánta volna, és nem teljesítette volna be ezt. Tehát látjátok, hogy a szabad akarat és a törvény mennyire ellentétes egymással. A mai tanítással kapcsolatban találtam képes üzeneteket, és ezt gyorsan felolvasom még nektek. A kegyelem figyelmön kívül hagyja az ember erőfeszítéseit, és teljesen Jézus erőfeszítésére és elvégzett munkájára mutat. A másik. A kegyelem képessé tesz arra, hogy túllás a másik ember zavaró dolgain, és együttműködj Istennel, aki segít neki azzá az új teremtéssé formálódni, akivé elhívta. A kegyelem nem jogosít a bűnözésre, hanem válasz arra, hogyan győz le a bűnt. Míg a vallás hibát talál a legjobb emberben is, Jézus kegyelmet kínál a legrosszabbnak is. A Biblia Istenét hidegen hagyják a vallások. Őt az emberek érdeklik. A kegyelem ingyen van, de nem volt olcsó. Az ára Jézus élete volt. A zsidó levél 4.14 azt írja, hogy mindig ugyanazt vallani. Tehát, hogyha valamit elimádkoztunk, tettünk egy hitmegvallást, akkor a későbbiekben is ugyanazt mondjuk mindig. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy következetesség. Tehát következetesen ugyanazt mondjuk, amit először. A következetességnek a jelentése. Egyrészt, hogy kiszámíthatóság. Ha a családom tudja, hogy én következetes vagyok abban, hogy amikor elutazom, akkor mindig hazaszólok, akkor számítanak rá. A következetességnek a jelentése az, hogy mindig ugyanúgy viselkedik, vagy ugyanazon elvek szerint cselekszik. egy másik jelentése, egy elv betartása. Tehát aki közel áll hozzám, azzal tudatom, hogy szerencsésen megérkeztem. És akkor nem aggódnak értem. Na most, ez a következetesség nem összekeverendő a törvénnyel. Egy picit lehet, hogy hasonlít rá, mert mindig ugyanazt teszem a zsidó 4.14 alapján, de ez nem törvény. Tehát nem szabad a törvénnyel összekeverni. Varga István az utóbbi tanításaiban többször említi a mértéket, ami jelent önuralmat, önfegyelmet, és valószínű találkozott olyan szentekkel, akik rendszertelen életet élnek. Már tegnap is beszélt arról, hogy valaki nem tudja beosztani az idejét, akkor fogjon egy papírt, 5 percet vesz igénybe, de lehet, hogy órákat takarít meg azon a napon. Ez nagyon illeszkedik a sáfárság tanításunkhoz. De ugyanez a helyzet, hogyha valaki nem tudja kezelni a pénzét, beosztani a pénzét, csináljon egy listát, hogy mennyi a bevétel, mennyi a rezsi, mennyi marad. És így akkor bele tud férni a költségvetésébe. Ez nagyon jó tanítás a sáfárságnak a kiegészítéséhez. És a kisrókákról is beszélt, hogy meglopkodják az embert. Megrágják a szőlőtőt, és nem hozza meg a termést. A mai alkalmat zárjuk egy rövid megvallással, ami így hangzik. Köszönöm, Uram!
Köszönöm, Uram!
Hogy a mai napon is,
szóltál hozzám,
a tanításon keresztül, az igén keresztül. Amen. Halleluja.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúrjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd ezt megtűrjük, Urunk, hadd legyünk testvéri szívben, mindnyájan egyet bennem, robbant családra szívünket, szereteten, szereteten.
Áldás az Urátok!